1978. február 26-a, vasárnap délelőtt.
Kedves testvéreim, először elmondok három rövid mondatot. Ezekbe belesűrítem mindazt, amit majd a továbbiakban részletezni fogok. Az első mondat ez. A majom él. Második mondat, az ember is él, de az ember már úgy él, hogy irányítja is az életét. A harmadik mondat, a hívő ember is irányítja az életét, de úgy, hogy eközben Isten irányítására is figyel. A majom is él, az ember úgy él, hogy irányítja az életét, a hívő ember úgy irányítja az életét, hogy eközben Isten irányító szeretetére is figyel. Az első mondathoz alig kell valami magyarázatot fűzni. A majom él, ugrándozik, rikácsol, játszik, pofoszkodik, párzik, mindenfélét csinál, de ezt a sok mindent nem lehet több, magasabb rendű szóval jelölni, csak ezzel a szóval, hogy él. Sőt, ha ezt a fogalmat egy kicsit finomítjuk, akkor így kell mondani, hogy nem a majom játszik az élettel, hanem az élet játszik a majommal. A csupa nagybetűvel írt életre gondoljunk, mint titokzatos valóságra, hatalomra, ami itt van, ezen a mi föld kerekségünkön. Van az élet, a csupa nagybetűvel írt élet, és ez az élet játszik a majommal, ez az élet akarja, hogy legyen majom, következő nemzedékek is legyenek. Ez finomítja, bonyolítja a majom életét. Tehát nem a majom játszik az élettel, hanem az élet játszik a majommal. De ennél többet ismét nem tudunk mondani. Játszik az élet a majommal, a majomban lezajlanak az életfolyamatok, él. Ezzel szemben az ember egy mérhetetlen minőségi töbletet jelent, és ezt a töbletet most így határozom meg ezzel az egyetlen szócskával, hogy az ember is él, de az ember irányítja az életét. Itt van egy titokzatos fordulat az emberré válásban, hogy az ember egyszer csak önmagára eszmél, útjára eszmél, elkezdi irányítani önmaga életét. Ha már ezt a szót használtuk, hogy irányítja az életét, akkor szemléltetésül gondoljunk egy tengerjáró hajóra. Az a hajó is van, úszik a vizen, valaki irányítja a hajó menetét, hogy valahova megérkezzék. Azért hozom ide ezt a képet, hogy lássuk ennek a szónak a bonyolultságát, hogy irányítja. Van a hajónak kapitánya, ott van a hajónak a kormányosa, lent a mélységben a gépészek dolgoznak, van a hajónak az egész fölépítése, géprendszere, erőtartaléka, kormányműve. Amikor azt mondom, hogy irányítja a hajót, most aztán megélhetjük, hogy milyen hallatlanul bonyolult művelet, sorozat az, amelyiknek az eredményeként irányul valahová a hajó. A kapitánytól kezdve az utolsó fogaskerekeknek és tengelyeknek a működéséig, milyen bonyolult rendszer az, hogy irányítja. Na hát ez gyarló hasonlat ahhoz képest, hogy milyen bonyolult rendszer az, hogy az ember irányítja is önmagát. Mérhetetlen döblet az állati élettel szemben, hogy az ember úgy él, hogy eközben irányítja is önmagát. Az egyik természettudós azt mondja, hogy az állatvilág igazából alszik, az emberben ébred föl az élet, az emberben ébred önmagára az élet. Amikor is elkezdődik ez a hallatlanul bonyolult művelet sorozat, ahogyan irányítja az ember az életét, kapitány, kormányos mechanizmus. És ha visszatérünk a tengerjáró hajóra, és a képet még egy kicsit fokozzuk, milyen bonyolult az irányítás nem csak a hajón belül, hanem azokra az erőkre gondolunk, amelyek körös körül ostromolják azt a hajót, kicsit ha visszahelyezzük a középkor, vagy akár csak a mostani években is bizony nem erőltetett az, hogy vannak viharok, amelyek megtáncoltatják alaposan a hajót, és ki akarják sodorni a menetirányból. Lehetnek háborúk, torpedó, megtorpedózza azt a hajót. Lehetnek műszaki hibák a szerkezetben, lehet lázadás a legénység soraiba, mennyiféle veszedelem fenyegeti a hajót, hogy el ne érkezzék a célba. Most a mi ember létünket is így gondoljuk meg, teljesen reálisan, testvéreim, az állati élet álmából ébredezünk ember létre, és ezt mondom ezzel a szóval, jelöljük most, hogy irányítani akarjuk az életünket. Ez egy hallatlan, bonyolult belső működési sorozatot jelent, amit be kell gyakorolni, be kell idegezni, hogy a kapitánynak, az énnek legyen tekintélye, a kormányos mester, és így tovább csinálja azt, amit a kapitány akar. De ez az egész művelés, működési rendszer be van ágyazva egy világba, ahol ellenerők vannak, ahol támadások megtorpedózzák az emberi életet, és elsüllyed egy-egy emberi élet, vagy lázadás tör ki az ember bőrén belül a különféle erők, akarások között. Na de mindez együttvéve az emberi életnek a szépsége és a gyötrelme, embernek lenni mégiscsak ennyit jelent, hogy az állati lét álmából fölébredünk az ember létnek a szépségére és küzdelmeire. Ez, hogy irányítja az ember a tulajdon életét, ez ilyen fogalmakat hoz magával, hogy óriási ellenerők legyőzése közben érvényesíti az irányító akaratát. Jelenti azt, hogy bizony irányítja az életét, belső bizonytalankodásokat kell kitisztázni, igazából merre is akarok menni, és ez se közönséges folyamat az ember létben. A mai ember mennyire elbizonytalanodott, hogy tulajdonképpen merre kell menni, hova kell menni, az anyagi csúcsokra kell fölérkezni, vagy valamiféle olcsó nyárspolgári kényelemnek a kikötőjébe behajókázni, ahol nincsenek többé viharok, ki a nyílt tengerre, a szabad ember létnek a kockázatába, vagy bebújni valami biztonságos dokba, és ott a sérüléseket, a hiányosságokat pótolgatni. Elbizonytalanodott a mai ember. Tulajdonképpen miért él, merre felé hajózzon? És ezt mind most már vegyük úgy egybe, hogy a majommal szembe az embert ez jellemzi, hogy él, és eközben irányítja az életét. Tulajdonképpen ezeknek a modern ember tudományoknak ez a rendeltetésük, akár pszichológia, vagy pszichiátria, vagy pedagógia, hogy az embert megtanítsa arra, hogy irányítsa az életét. Megtanítsa az embert arra, hogy legyen hatalma a saját sorsa, a saját élete felett. És most itt érdemes volna egy pár percnyi csöndet tartani, testvérem, és eszmélődni kinek-kinek a maga sorsa felett, hogy én, aki itt vagyok, hogy is állok ebben a dologban. Mennyire emelkedtem ki az állati létből, amelyik a sodródás, az ösztön élet, nyáj élet, megyünk, ahogy esik, úgy puffad, majd csak lesz valahogy ebből az ösztön, ebből az álmatag életből tényleg fölébredtem, ébredezek, és teszek erőfeszítéseket, hogy a kormány rudat a kezemben ragadjam és irányítsam, viharok, kalózok, torpedó támadások, ettentő feszültségeiben mégis csak kormányozzam a hajómat valamiféle, de miféle? Valamiféle kikötő felé, kis öneszmélődés, nagyon időszerű testvérem időnként, hogy állati életet vagy emberi életet élek. Vannak itt állatbarátok, akik mindig megdorgálnak ilyenkor, hogy csak ne bántsam az állatokat. Hát nem akarom én bántani az állatokat. Ők a maguk módján nagyon jól csinálják az állati életet. Nagyon gazdagon csinálják. Itt csak arról van szó, hogy minket az Úristen többre teremtett. És ha azon a szinten maradunk, akkor nem az állatokat tiszteljük meg, nem magunkat alacsonyítjuk le, ha nem akarunk egy magasabb fokra emelkedni. Ez a magasabb fok tehát még egyszer mondom ezt, hogy irányítja az ember az életét. Rettentő, bonyolult tanulásrendszer, gyakorlásrendszer, kísérletezés, botladozásrendszer begyakorlása, elvégzése után irányítja az életét. Na de jön a harmadik tétel, ahol az igazi mondani valómat el akarom mondani testvéreim. A hívő ember megint csak egy másik szintet jelent az előző szintekkel szemben. A hívő ember, úgy határoztam meg, hogy a hívő ember is él, mint a majom, és irányítja az életét, mint a többi ember, de eközben az Isten irányító szeretetét is figyelembe veszi, és alkalmazza a maga élet irányító funkcióiban. Tehát van egy ilyen testvéreim, hogy az állati létből az ember létre eszmélünk, ez egy óriási lépcsőzet az emberi életben, amikor emberré érlelődünk. De egy ugyanilyen nagy lépcsőfok az, amikor az ember létből az Isten gyermekeinek az életére emelkedhetünk az Isten kegyelméből. Amikor már nem egyszerűen csak kormányozom, irányítom az életemet, hanem engedem, hogy Isten irányító szeretete meghatározza az én önirányító funkcióimat. És itt szólal meg ez a csodálatos ige, nem hagylak titeket árvákul. Eljövök ti hozzátok. Most nem az eszkatológikus eljövetelre gondolom, mert ez az ige arra is utal, de utal a hétköznapi Krisztus érintésekre, Krisztus eljövetelekre. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Nagy dolog az, amikor hajós van a fedélzeten, kormányos, kapitány, de még nagyobb dolog, amikor az egész hajózás egy magasabb rendszerbe betagolódik, és a kapitánynak még kapcsolata van valamiféle központtal, és onnét veszi a hajó irányítását. Nem hagylak titeket árvákul. Egy kicsit most ezt a fogalmat forgassuk meg a szívünkben, testvéreim, hogy árvákul. Jézus így beszél az emberiségről, hogy árvák. De én nem hagylak titeket árvákul, eljövök. Na most ezt, hogy árvaság, ugye a mai fogalmak szerint a magányosság, vagy árvaság, ez testvéreim, olyan különös dolog, sokat írnak róla, sokat kínlódnak benne, sokan operálják, gyógyítják, akarják megoldani ezt a problémát. Nekünk látni kell egy rettentő egyszerű, de nagyon fontos igazságot. Ez, hogy árvaság, ez nem egyszerűen mondjuk családi bűn, hogy az apa nem foglalkozott eleget a gyerekkel, meg az anya nem szerette elégi a gyerekét, és akkor ő árvának érzi magát, és magányosság élménye van. Vannak ilyen emberi szálak, összefüggések is persze, de ne akadjon el a tekintetünk itt, amikor Jézus azt mondja, hogy nem hagylak titeket árvákul, jövök hozzátok, akkor az árvaságot ennél sokkal mélyebben értelmezik, mint az, hogy rossz apa vagy, felületes, felszínes anya. az árvaság lét fogalom, nem egyszerűen csak szociológiai fogalom, lét, az ember lét árva. És ezt, hogy árvaság, és jövök hozzátok, egyszer egy régebbi sorozatban, nem is a régen, azt mondottam, hogy hangzik felém a lét hívása, a Seinsruf, a létnek a hívása. És itt ebben az igében a létnek az ígérete van, a létnek az evangéliuma van. Nem hagylak titeket árvákul. Nagy dolog az, hogy már kapitány került a hajóra, és most már ottan kormányozza a hajót, de azért ezt észre kell venni, hogy a legmagasabb szinten is árvaság ez, ha a létnek a teljességéből nem érkezik a hívás, nem történik meg a találkozás, a betagolódás a lét teljességébe. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Tehát testvérek, értsük meg, hogy az árvaság, a magányosságnak olyan gyötrelmes élménye, az nem vetíthető ki egyszerűen ilyen szociológiai, ilyen viszintes sikokra, hogy magányosnak érzem magamat, mert apám, anyám ideje korán meghalt, túl korán meghalt, és én úgy nőtt, árva vagyok, mert cserbe hagyott a férjem, vagy Izákos volt az apám, vagy ezek mind igazak lehetnek, és gyötrelmesek, és valószínűleg, hogy ilyen realitásokban éljük meg végső soron ezt az árvaságot, amiről Jézus beszél, de azt szeretném a testvéreimtől kérni, hogy ne akadjon el a szemünk embereken, és ne vádaskodjunk, ne bántsuk azokat, akik valóban talán cserbe hagytak minket. Ez a folyamat, ez valami túlnaninak a vetülete, ennek valamiféle értelme van, ez benne gyökerezik valami ember fölöttiben, abban, hogy az árvaságomat átélem, és az evangéliumot meghallom, hogy nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Ilyen összefüggésben én azt látom, testvére, hogy két nagy baj fenyegeti az ember létünket. Az egyik baj az, hogy nem eszmélünk rá, hogy árvák vagyunk. De vannak, akiknek elég. Mint ahogy az előző fokozat is azt mondom, hogy nem minden ember eszmél az állati létről az ember létre. Nem minden ember akarja kormányozni az életét. Nagyon sok ember boldogan bele mosódik a tömegbe, hullámzik a tömeggel együtt. Nem jut el erre az ébredezésre, hogy én kormányozni akarom az életemet. Az ember létből, az állati létbe való visszasüllyedés nagyon gyakori jelenség, egyre gyakoribb jelenség lesz sajnos. Emberteledünk vissza az ösztön életbe, a tömeg életbe hitel. Van tehát egy ilyen regrediálás a kormányzott életből a sodródó életbe. De hát van ilyen regresszió is, hogy én lehetnék Isten gyermeke, vehetném az isteni jelzéseket, de nem érdekel, nem törődöm vele. Elég nekem a magam magas szintű, esetleg kultúrfoka. Ez, hogy árvák vagyunk, ez nem zárja ki a kultúrát, műveltséget, erkölcsi, vallásosságot. Nagyon magas szinten lehet árvának lenni. És vannak emberek, akik beérik ezzel a magas szintű árvasággal. Zenében, irodalomban, emberi kapcsolatokban magas szinten élnek árvákul. Ez egy külön csoda, ha valaki eljut a létnek erre a megsejtésére, hogy de az igazihoz képest árva vagyok. Tehát azért mondom, az egyik baja az ember létnek az, hogy nem éli meg az árvaságot. Sokan fordítva gondolkoznak, hogy az az egészséges ember, aki jól érzi magát, aki nem érzi árvának magát, az a beteg, aki mindig az árvasság, magányosságba kínlódik. Én hajlandó vagyok megfordítani ezt az értékrendet. Az a beteg ember, aki beéri. és az az egészséges ember, aki nem éri be azzal, amit ez a világ nyújthat, valami ősi, valami metafizikai szomjúság, valami túlnani elégedetlenség, árvaság érzés gyötri. Ez nem feltétlen betegség, ez esetleg a magasabb rendű egészség jelentkezése. Tehát még egyszer mondom, az egyik betegség az, hogy az ember egyszerűen nem eszmél rá arra, hogy árva vagyok. A másik betegség pedig az, hogy ráeszmél arra, hogy árva vagyok, és nem találja meg a megoldást rá. Árva vagyok, és szaladok a másik emberhez. Ha nem elégít ki, csereberélek harmadikhoz, tizedikhez szaladjálok, mert viszintesen képzelem el az árvaságom, magányosságom ügyének a megoldását. Ez a másik baj. Itt már ráeszmélt az ember arra, hogy magányos vagyok, de a reménységei csak viszintesen, csak horizontálisan vannak, hogy talán ez majd az, majd eljön az a csodálatos valaki, akiben feloldódik a magányosságom. És én hirdetem néktek, testvérem, ezt a hatalmas, csodálatos evangéliumot, hogy Istenre nézve teremtetett az ember. Mindig el kell mondani Augustinusnak azt a hatalmas mondását, hogy nyugtalan a mi szívünk. In quietum est cor vostrum, donec requiescat in te. Nyugtalan a mi szívünk, Istenünk, mindaddig, amíg te benned meg nem nyugszik. Árvák vagyunk mindaddig, amíg Istenben meg nem nyugszik a mi szívünk. És erről beszél ez az ige, Jézus Krisztusnak ez a szava. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Ez az ember lét kiteljesedése, és ebben a mi közreműködésünket legalább annyiban kéri Jézus, hogy eszméljünk rá, valljuk be, keressük, a kinyújtott kezet fogadjuk el, amikor közeledik Jézus, nem hagylak titeket árvákul. Látjuk az emberlétnek a szép kiteljesedését, a majom él, az ember úgy él, hogy kormányozza, irányítja magát. Ez még az árva magaslata az emberlétnek. A kiteljesedés az, hogy és egyszer csak az őt irányító mennyei valóságot Jézus Krisztus megismeri. Én Jézus Krisztusról ilyen szavakban, ilyen modern szavakban szeretek beszélni. Jézus Krisztus az a magasabb intelligencia, akire szüksége van az én természetes intelligenciámnak. Nagyon köszönöm Istennek azt, ahogyan kibontakoztatta bennem az emberi intelligenciát. De áldom azért, hogy elég intelligens vagyok arra, hogy az intelligenciám hézagait, tökéletlenségeit is fölismerjem. Jézus Krisztus az a mennyei, az a magasabb rendű intelligencia, akire szüksége van a legintelligensebb embernek is. Nem hagylak titeket árvákul. És Jézus Krisztusról szeretek úgy beszélni, mint az átölelő szeretetről. Emberek szeretnek, én is akarok szeretni őket, kialakulnak kedves szeretett hálózatok, de milyen szakadózók, törékenyek ezek, erőtelenek, mennyire szükségünk van egy hatalmas, örökké való, hűséges, átölelő szeretetre, és ez Jézus Krisztus, a ti szeretet vergődésetekbe, kínlódásotokba, itt vagyok, nem hagylak titeket árvákul. Ilyen egyszerű gondolat képzett meg benne most már a tavasz csókolóznak a fiatalok villamoson, megállóba, utcasarkon. Arra gondoltam a napokban, hogy Istenem, milyen különös az, hogy sokkal-sokkal több szerelem van ebben a világban, mint amennyi szeretet van. Nem így van, sokkal több szerelem van. Minden tavasszal kivirágzik a szerelem, de mikor virágzik ki a szeretet? Azt mondja, és nem hagylak titeket árvákul, akik a szerelem virágzásban remélitek a végső valóságot. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok, mint végső, átölelő szeretet. És harmadik, így szoktam, szeretem fogalmazni Jézus Krisztus. Jézus Krisztus eljön a mi árvaságunkba úgy, mint irányt tartó erő. Végül is betájoljuk a hajónkat valamerre, de hát ahhoz állandó erő kell, hogy a szél, a viharok el ne hajtsák, és belső lázadás ellen ne szegüljön a célnak. Jézus Krisztus az irányban tartó erő. Nem hagylak titeket árvátul eljön ki hozzátok. Még egy utolsó gondolat, testvéreim, amiről persze megint egy külön predikációt kellene mondani. Az Istennek ezt az irányító szeretetét Jézus Krisztusban élhetjük meg. Testbe öltözött Istennek ez a kormányzó, pásztoroló, irányító szeretete. Ha az Isten irányító szeretetében részesedni akarunk, akkor Jézust kell olvasni, odafigyelni, áhítatlan, leborulni előtte, megnyitni a szívünket a Jézus valósága, Jézus Krisztus isteni valóságának az átélésére. Ez az egyik része a gondolatnak, de van folytatása. Amiként az Isten szeretete Jézusban testté lett, hasonlatosképpen a Jézus Krisztusban megjelent isteni valóság megint csak emberekben testé lesz. Van közvetlen Krisztus élmény, én magam is vágyakozom rá, részesedem belőle időnként, de én már ezt fölismertem, hogy a teljes Krisztus valóság időnként misztikus Krisztus élményekben realizálódik, máskor pedig egy-egy embernek a kézfogásában, a simogatásában, a jó szavában, a bölcsességében, az erősítő szeretetében. Jézus Krisztus egy, és teli van Krisztussal ez a világ, és benned is van Krisztus. És neked is van szükséged a másik emberben levő Krisztus morzsára, Krisztus szikrára, Krisztus lángocskára, Krisztus szeretetre. Így teljes ez a bizonyságtétel azért hitem szerint. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Igenis keressük a közvetlen Krisztus élményt. De vegyük hálásan, ha a mi kiskorúságunkban, meg a mi emberi struktúráltságunkban a másik emberen át is jön ez a Krisztus. Vegyük ezt a nagy evangéliumot a szívünkre, nem hagylak titeket árvákul. Még egyszer mondom, az árvaság nem a másiknak a bűne, apád, anyád vagy a többiek bűne, az árvaságod a te Isten fiúságodnak a jelző harangja, amelyik jelzi azt, hogy még nem érkeztél meg, még nem ébredtél föl. Ha az alvó állatvilággal szembe embernek lenni ébredezést jelent, ez az önkormányzású élet csak fél ébredés. A teljes ébredés a Krisztusra ráébredés, a Krisztus ajándékának a befogadás, amikor úgy irányítom életemet, hogy a Krisztustól vett erő és szeretet irányítsa az életemet. Amen. Mennyei édesatyánk, olyan sok gondolat hangzott el most itt néhány perc alatt, sok is nekünk egyszerre. De nagyon kérünk, hogy te a te irgalmas, ajándékozó szeretetet szerint tégy hangsúlyt valamire e sok közül. Hiszen mindegyikünknek adtad ezeket a gondolatokat, de mindegyikünket ismersz, személyes szükségünk, szenvedésünk, árvaságunk szerint te tudod, hogy az elhangzottak közül mire kell mennyei hangsúlyt tenni. Vagy talán valamit elmondani még, ami nem is hangzott el. Köszönjük Istenünk, hogy van hatalmad kiegészíteni ezeket a gondolatokat. Nagyon kérünk, hogy vedd munkába mindegyikünk lelkét, és ha úgy tetszik neked az elhangzottak közül valamit egészen személyessé, visszautasíthatatlanná, dinamikussá tegyél, és minket tégy boldog gyermekeid, akik örömmel veszik ezt az ajándékot, amit ma kaptak, vagy pedig kérünk, édesatyám, hogy ami még kimaradt, te magad mondjad el annak, aki kínlódik, gyötrődik abban a magányosságban, lét, árvaságban, amire nincs emberi orvosság. Jövünk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy mennyei testvérünk vagy, közelálló jó barátunk vagy, köszönjük, hogy ember fölötti intelligencia vagy, csodálatos szeretet vagy, erő vagy. Jövünk Jézus Krisztus, hadd maradjunk a közeledben, és te magad is ölej át minket, hogy ne tudjunk elfutni tőled. Vigyázz ránk, hogy vissza ne essünk előző fokozatokba, álomba belülvén az emberlétnek az üres gépiességébe. Könyörülj rajtunk, hogy értelmes, tudatos életet, nyúlunk Jézus Krisztus mennyei életét tudjuk élni itt a Földön már szeretetben. Könyörgünk nem csak magunkért, hanem azokért is, akik nincsenek itt, pedig ide kívánkozzának, betegeinkért. Légy irgalmas hozzájuk, édesatyánk, mindegyikünk számára érthetetlen misztérium a szenvedés. Miért van, miért éppen őt érte utol, hogy jövök én ahhoz, hogy engem megkíméltél, és mit akarsz vajon mondani neki a próbáltatásokon át? Édesatyánk, könyörgünk érettük a még szenvedő testvéreinkért. Légy nagyon-nagyon kegyelmes hozzájuk, beszélgessél velük, gyógyítsd meg őket, add vissza nekünk, szolgálatuknak, embertársainknak. És minket is áldj meg bölcsességgel, alázattal, hogy úgy tudjunk szolgálni a mi beteg testvéreink körül, ne legyen bennünk árnyéka sem a türelmetlenségnek, szeretetlenségnek, kitanításnak, ítélkezésnek, hanem csak is az együttérző, nagyon-nagyon meleg szeretetnek, ahogyan mi úgy Jézus, te szeretted az embereket, adj ebből többet-többet mindegyikünknek. Édesatyán, hallgass meg könyörgésünket, ő érette, mi Urunkért, Jézusért kérünk. Amen.